átszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Kérjük Szűz Mária közbenjárását a sok szenvedő népért, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. Április 28-án a Szent Atya a velencei Szent Márk téren bemutatott szentmise végén imádkozta el a húsvéti időben szokásos Mária imádságot. Hozzáfűzött beszédében köszönetet mondott látogatásának megszervezéséért, a fogadtatásért, és különösen Haiti népéért kért imát és konkrét segítséget. Ferenc pápa elmondta, innen is, mint minden vasárnap, szeretnénk Szűz Mária közbenjárását kérni a világban tapasztalható sok szenvedés közepette. Haitire gondolok, ahol szükségállapot van érvényben, és a lakosság kétségbe esett az egészségügyi rendszer összeomlása, az élelmiszerhiány és az embereket menekülésre késztető erőszakos cselekmények miatt. Hozzátette, gondolok a meggyötört Ukrajnára, Palesztinára és Izraelre, és meg annyi más háborútól és erőszaktól szenvedő népre. A béke Istene világosítsa meg az emberek szívét, hogy mindenkiben növekedjen a párbeszédre és a megbékélésre irányuló akarat, kérte Ferenc pápa vasárnap délben. Június 9-én változásra van szükség, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Fidesz közösségi oldalára feltöltött videóban. Orbán Balázs ráckevén azt mondta, az Európai Unió vezetése az elmúlt 5 évben tönkretett mindent, amit lehetett. Háborús készülődés van a kontinensen, olyan dolgokat tapasztalunk, amiket igazából csak a nagyszüleinktől hallottunk, fogalmazott. Kiemelte, Magyarország álláspontja egyértelmű, nem szeretnénk háborúba menni, és nem szeretnénk, hogy a háborúpárti képviselők képviseljenek bennünket Brüsszelben. Emlékeztetett, 720 európai parlamenti képviselő van, Magyarország számára 21 hely áll rendelkezésre. Mindannyian azon dolgozunk, hogy mind a 21 hely békepárti képviselőkkel legyen feltöltve, emelte ki Orbán Balázs. Június 9-én csak a béke, csak a Fidesz, jelentette ki a videó végén. Politikamentes tájékoztató és választási részvételre ösztönző kampányt indított az Európai Parlament. A Szavazz te is, ne más döntsön helyetted című kampány kisfilmjét hétfőn mutatták be Budapesten az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodájában. Lővei Andrea irodavezető a sajtótájékoztatón elmondta, június 6-a és 9-e között az EU 27 tagállamában összesen mintegy 370 millió választópolgár adhatja le a voksát az európai parlamenti választásokon, hogy megválassza az európai parlamenti képviselőket a következő 5 évre. Mint mondta, az EP kommunikációs főigazgatósága, mint minden EP választás előtt, idén is intézményi tájékoztató kampányt folytat, hogy felhívja a választópolgárok figyelmét a demokratikus folyamatokban való részvétel fontosságára és minél szélesebb körüket ösztönözze szavazásra. Brüsszelnek az embercsempészekkel együttműködő, migránsokat szállító NGO-k helyett inkább a parti őrségek fejlesztését kellene finanszíroznia Észak-Afrikában, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tunisban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Tunézia elnökével, Kais Saiddal folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy a közelgő Magyar-Európai Uniós elnökségre veszélyekkel teli időszakban kerül sor, és ezek közül is talán a legfontosabb a kontinensre nehezedő migrációs nyomás. A helyzetet szavai szerint súlyosbítja, hogy Brüsszel jelenleg migrációpárti politikát folytat, amely rossz Európának és Észak-Afrikának is, mert az illegális bevándorlás veszélyt jelent a tranzit és célállamokra nézve egyaránt. Végül az időjárásról túlnyomóan derült időre számíthatunk, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában a 6 és 14 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Ferenc pápa a verencei Szent Mártéren bemutatott szentmiséje homiliájában befogadásra és vendégszeretetre hívott. Fessétek ki az élet utcáit az evangéliummal. A Szent Atya beszéde a velencei fiatalokhoz. Ferenc pápa április 28-án vasárnap délelőtt félnapos velencei látogatása alkalmával először a női elítéltekkel találkozott a Giudecca szigeti börtönben, majd a művészekhez intézett beszédet, akik részt vesznek a Biennálén, a Velencében rendezett híres kortárs művészeti kiállításon. Ezután a fiatalokkal találkozott, végül pedig szentmisét mutatott be a Szent Mártéren. Vasárnapi adásunkban beszámoltunk az első két eseményről, most pedig a Szent Atya homíliáját és a fiatalokhoz intézett beszédét ismertetjük.
Ferenc pápa a velencei szentmiséjén befogadásra és vendégszeretetre hívott. A pápa a velencei Szent Márk tér csodálatos környezetében bemutatott vasárnap délelőtti szentmiséjén a találkozásra, a befogadásra és a közös otthonunkról való gondoskodásra szólított fel. Figyelmeztetett, a szépséget mindenki számára elérhetővé kell tenni. Velence arra hivatott, hogy a mindenki számára elérhető szépség jele legyen, az utolsóktól kezdve a testvériség és a közös otthonunk iránti törődés jele, mondta Ferenc pápa vasárnap a város Szent Márk terén összegyűlt mintegy 10.500 hívőnek. Félnapos velencei látogatásának utolsó eseményén a pápa a lenyűgöző Szent Márk téren mutatott be szentmisét, felidézve a látogatás témáját, maradjatok meg az én szeretetemben. Homiliája elején felidézte: Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesszők. Isten pedig az irgalmas és jóságos atya, türelmes földművesként dolgozik velünk, hogy életünk gyümölcsöző legyen. Ezért Jézus azt ajánlja, hogy őrizzük meg azt a felbecsülhetetlen értékű ajándékot, amely a vele való kapcsolat, amelytől életünk és termékenységünk függ. Kitartóan ismétli: maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Aki bennem marad, s én benne, az bőtermést hoz. Csak azt terem gyümölcsöt, aki egységben marad Jézussal, emlékeztetett a pápa. Ezután kifejtette, hogy Jézus hamarosan befejezi földi küldetését. Az utolsó vacsorán azoknak, akik az apostolai lesznek, az eukarisztiával együtt néhány kulcsszót is átad. Az egyik a maradj, vagyis tartsd életben a kapcsolatot velem, maradj egységben velem, mint az ágak a szőlőtővel.
Rimanete in me.
Jézus, aki Ézsaiást idézi, elmondja a drámai példázatot a gyilkos szőlőművesekről, kiemelve az ellentétet Isten türelmes munkája és népe elutasítása között. Ezért a szőlőtő metaforája,
la metafora della vite,
bár Isten szerető gondoskodását fejezi ki rólunk, másrészt figyelmeztet, ha megszakítjuk ezt a kapcsolatot az Úrral, nem teremhetünk egy jó élet gyümölcsét, és mi magunk is azt kockáztatjuk, hogy kiszáradt ágakká válunk. Nem jó kiszáradt ágakká válni, amelyeket eldobnak, állapította meg Ferenc pápa. A Jézusba vetett hit, a vele való kapcsolat nem börtönzi be a szabadságunkat, hanem éppen ellenkezőleg megnyit minket, hogy befogadjuk Isten szeretetének életnedvét, mely megsokszorozza örömünket, a jóborász gondosságával gondoskodik rólunk, és akkor is csírákat növeszt, ha életünk talaja kiszárad. És sokszor kiszárad a szívünk is, tette hozzá Ferenc pápa. Ezután kiemelte a lényeget, az Úrban maradni, benne lakozni.
Rimanere nel Signore.
Ezt az igét, maradni, nem szabad statikusan értelmezni, mintha azt akarná mondani, hogy álljunk meg egy helyben, parkoljunk le a passzivitásban. Valójában mozgásra hív, mert az Úrban maradni növekedést jelent. Mindig az Úrban maradni azt jelenti, hogy növekedni, növekedni a vele való kapcsolatban, párbeszédet folytatni vele, befogadni az ő igéjét, követni őt az Isten országa felé vezető úton. Ezért arról van szó, hogy mögötte járunk. Az Úrban maradunk, és mögötte haladunk, útnak indulunk, hagyjuk, hogy provokáljon az evangéliuma, és szeretetének tanúságtevőjévé válunk. Ezért mondja Jézus, hogy aki benne marad, az gyümölcsöt terem. És ez nem akármilyen gyümölcs. Azon ágak gyümölcse, amelyekben az életned folyik, a szőlő. A bor pedig a szőlőből származik, ami messiási jel. Jézus, az Atya által küldött messiás, Isten szeretetének borát hozza el az ember szívébe, és örömmel, reménnyel tölti el, mutatott rá a pápa. Ez az a gyümölcs, amelyet meg kell hoznunk életünkben, kapcsolatainkban, a mindennap felkeresett helyeinken, társadalmunkban, munkánkban. Ha ma Velence városára tekintünk, megcsodálhatjuk elbűvölő szépségét, de aggaszt is bennünket a fenyegető számos probléma. Az éghajlatváltozás, amely hatással van a lagúna vizére és a területre, az épületek, a kulturális örökség, de az emberek törékenysége is. Az a nehézség, hogy emberléptékű környezetet teremtsünk a turizmus megfelelő kezelésével, és minden, amit ezek előidézhetnek, a megromlott társadalmi viszonyok, az individualizmus és a magány tekintetében, figyelmeztetett a pápa. És mi, keresztények, akik a szőlőtővel egyesült ágak vagyunk, annak az Istennek a szőlőskertje, aki gondoskodik az emberiségről, és kertnek teremtette a világot, hogy virágozhassunk benne és felvirágoztassuk. Hogyan reagálunk? Tette fel a kérdést a pápa homíliája végén. Ha egységben maradunk Krisztussal, képesek leszünk az evangélium gyümölcseit elhozni abba a valóságba, amelyben élünk. Az igazságosság és a béke gyümölcseit, a szolidaritás és a kölcsönös gondoskodás gyümölcseit, a körültekintő döntéseket, a környezeti örökség, de az emberi örökség megőrzése érdekében is. Ne feledkezzünk meg az emberi örökségről, a nagy emberiségről, amelyet Isten kiválasztott, hogy velünk járjon. Arra van szükség, hogy keresztény közösségeink, városnegyedeink, városaink vendégszerető, befogadó helyekké váljanak. Velence pedig, amely mindig is a találkozás és a kulturális cserehelyszíne volt, arra hivatott, hogy a mindenki számára elérhető szépség jele legyen, kezdve a legkisebbektől, illetve a testvériség és a közös otthonunk iránti törődés jele legyen.
Venezia, terra che fa fratelli.
Velence egy olyan föld, amely testvéreket teremt, zárt a homíliáját Ferenc pápa a Velencében bemutatott szentmiséjén. A szertartás végén elimádkozta a Regina Czőli Mária imát a Szent Márk téren összegyűlt hívekkel, majd minden jelenlévőt köszöntött. Szívből köszönöm Francesco Moraia pátriárkának és vele együtt a munkatársaknak és az önkénteseknek. Hálás vagyok a polgári hatóságoknak és a rendvédelmi szerveknek, amelyek segítették ezt a látogatást. Köszönök mindent, mondta a pápa.
Grazie a tutti.
Ezt követően Velencéből is, mint minden vasárnap, Szűz Mária közbenjárását kérte a világ számos szenvedést eredményező helyzetéért. Haitire gondolok, ahol rendkívüli állapot van érvényben, és a lakosság kétségbe esett az egészségügyi rendszer összeomlása, az élelmiszerhiány és az embereket menekülésre késztető erőszak miatt. Az Úrra bízzuk a múlt csütörtökön Port-au-Prince-ben hivatalba lépett új átmeneti elnöki tanács munkáját és döntéseit, hogy a nemzetközi közösség megújult támogatásával el tudja vezetni az országot a béke és a stabilitás megteremtéséhez, amelyre oly nagy szüksége van, hangsúlyozta Ferenc pápa. Majd gondolatban a meggyötört Ukrajna, Palesztina és Izrael, a rohingyák és sok más népesség felé fordult, amelyek háborúktól és erőszaktól szenvednek. A béke istene világosítsa meg a szíveket, hogy mindenkiben növekedjen a párbeszéd és a megbékélés vágya. Végül biztosította a híveket, hogy magával viszi őket az imában, és kérte, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte, mert ez a munka nem könnyű. A szertartás végén Ferenc pápa a Szent Márk bazilikában lerótta kegyeletét Szent Márk erekéi előtt. A pápa csendben megállt néhány pillanatra a Velence védőszentjének erekéit őrző oltár előtt. Ezután a téren ismét hatalmas tömeg fogadta. Üdvözölte az apácákat és az önkénteseket, megcsókolta az újszülötteket, és megáldotta azokat a híveket, akiknek sikerült a pápa mobil közelébe kerülniük. Majd felszállt a motorcsónakra, és visszatért a Giudecca szigetre. A pápai helikopter ugyanarról a börtönudvarról szállt fel, ahová reggel érkezett, és délután 3:43-kor landolt a Vatikánban.
Fessétek ki az élet utcáit az evangéliummal. Ferenc pápa beszéde a fiatalokhoz. A velencei lagunára néző egészség szűzanya bazilika előtti szuggesztív hatású téren Ferenc pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy bízzanak Istenben, aki mindig felemel és megbocsát. És miközben ma pillanatnyi érzésekből élünk, a Szent Atya arra kérte őket, hogy ne zárkozzanak el, hanem haladjanak együtt másokkal, keressék meg a magányosokat, színesítsék a világot kreativitásukkal, fessék ki az élet utcáit az evangéliummal. Egyszerű, közvetlen, de nagyhatású szavakkal atyaként buzdította Ferenc pápa a trivenetói 15 egyházmegye fiataljait, hogy menjenek szembe az árral, foglalkozzanak kevesebbet a közösségi médiával, kapcsolják ki a tévét, és nyissák ki az evangéliumot, tegyék félre mobiltelefonjukat, és találkozzanak emberekkel. Keljetek fel és menjetek, ismételte a Szent Atya többször is az őt hallgató 1500 fiatallal együtt. A pápa nagy örömmel üdvözölte a fiatalokat, rögtönző szavakkal hozzátéve köszöntéséhez, hogy még a nap is mosolyog. Az együttlét lehetővé teszi, hogyha csak egy imán, egy pillantáson és egy mosolyon keresztül is megusszuk egymás között azt a csodát, ami vagyunk, kezdte beszéljét a Szent Atya, utalva arra a nagy ajándékra, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy beteljesítsük az Úr álmát. Legyünk tanúi, és éljük meg az ő örömét. De pápa megkérdezte a fiatalokat, hogy volt-e már olyan szép élményben részük, amelyet nem tudtak megtartani maguknak, és szükségét érezték annak, hogy megosszák másokkal. Ezen a találkozón most azért vannak együtt, hogy újra felfedezzék az Úrban létünk szépségét, és örvendezzenek Jézus, a fiatal Isten nevében, aki szereti a fiatalokat, és aki mindig meglep. A mi Istenünk mindig meglep minket, és nagyon fontos, hogy felkészüljünk Isten meglepetéseire, hangsúlyozta a Szent Atya. Barátainak nevezte a fiatalokat, majd egy kérdéssel fordult hozzájuk. Itt Velencében, a szépség városában együtt élik át a találkozás gyönyörű pillanatát, de az elkövetkező napokban honnan indulhatnak újra, hogy ismét megragadják ezt az örömöt? A Szent Atya két anyai igét javasolt az újrakezdéshez, a mozgás két igéjét, amely Mária, Isten anyjának fiatal szívét serkentette, hogy terjessze az Úr örömét és segítsen a rászorulóknak. Felkelt és elment. Felkelni és menni, utalt a pápa Lukács evangéliumának szavaira, amikor Mária útra kelt és sietett Erzsébethez. A felkelni igéhez fűzve gondolatait, a Szentatya arra bántorította a fiatalokat, hogy ne a díványon ülve éljék el életüket, mert a mennyországra születtünk. Tekintsünk fölfelé és mondjuk az Úrnak, aki hisz bennünk, hogy itt vagyok. Fogadjuk be az ajándékot, hogy mindenek előtt értékesek és pótolhatatlanok vagyunk. Mindannyiunkban van egy gyönyörű kincs, amit meghozhatunk másokkal, fejtette ki a pápa, arra kérve a fiatalokat, hogy minden reggel köszönjék meg az Úrnak az élet ajándékát, imádkozzanak, hogy szeressék az életet, hogy szerelmük boldog párkapcsolatban végződjön. Amikor az Úr imáját imádkozzák, az első szó az öröm kulcsa. Mi atyánk, és ekkor felismerik, hogy Isten szeretett fiai és lányai, akik Isten számára nem egy digitális profilt képviselnek, hanem a mennyei atya gyermekei. A pápa ezután arra adott tanácsot a fiataloknak, hogy mit tegyenek, amikor gyakran úgy érzik, hogy egy negatív gravitációs erő ellen kell küzdeniük. Ahhoz, hogy felemelkedjenek, először is hagyják, hogy az Úr kézen fogja őket. Az Úr ugyanis soha nem hagyja cserben azokat, akik bíznak benne. Mindig felemel és megbocsát. Amikor törékenynek, gyengének, bűnösnek érzik magukat, ne saját szemükkel, hanem Isten tekintetével nézzenek magukra. Csak akkor nézhetünk valakire fölülről lefelé szépen, ha segítünk neki felemelkedni, mivel Jézus is így tesz velünk, amikor elesünk. Nyissátok ki az evangéliumot, és nézzétek meg, mit tett Péterrel, Mária Magdolnával, Zakéussal és oly sok mással. Csodákat tett a gyarlóságukkal, javasolta Ferenc pápa az 1500 fiatalnak, majd megismételte már gyakran elhangzott tanácsát, legyen mindig náluk egy kis zsebben hordozható evangélium, és olvassanak belőle részleteket. Isten tudja, hogy nem csak szépek, hanem törékenyek is vagyunk, és a két dolog együtt jár, kicsit olyan, mint Velence, amely egyszerre pompás és törékeny. Bízunk az Úrban, hangoztatta a pápa, majd közvetlen beszélgetés folytatva a fiatalokkal megkérdezte, hogy nem unatkoznak-e, mivel már kezd kissé hosszúra nyúlni beszéde. Az 1500 fiatal kórusban nemmel válaszolt, mire a pápa megjegyezte, hogy nagyon jól neveltek. A nagy eredmények titka a kitartás, az állhatatosság, szögezteli a pápa, megállapítva, hogy az életben a legfontosabb a szeretet, a hit. A fiatalok ne szigetelődjenek el, hanem haladjanak együtt szemben az árral, és tegyék félre mobiltelefonjukat, hogy személyesen találkozhassanak az emberekkel. Velencében nem mondhatják, hogy nem könnyű az árral szemben haladni, mert Velence a példa rá, hogy csak kitartóan evezve lehet messzire jutni. Hagyják, hogy Isten kézen fogja őket, és együtt haladjanak előre, legyenek ajándékok mások számára. Manapság az ember által készített termékekben elmerülve élünk, így elveszítjük a teremtett világ szépsége iránti csodálatunkat, jegyezte meg a Szentatya. A fiatalok ezzel szemben legyenek a szépség alkotói.
A nostra volta creatori di bellezza.
Amikor megházasodnak és fiúk vagy lányok születik, akkor új életet hoznak létre. Ez a fiatalság szépsége, amikor anyasággá, apasággá válik, mutatott rá a pápa, majd a rájellemző közvetlenséggel ismét megszakította beszédét, hogy megnyugtassa a fiatalokat. Kedves fivérek, kedves nővérek, nem sokára befejezem, legyetek nyugodtak. Folytatva beszédét arra kérte őket, hogy ne megszállott digitális szakemberek, hanem újdonságuk alkotói legyenek. Utánozzák Isten stílusát, amely az ingyenesség stílusa. Teremtsék meg az ingyenesség szimfóniáját egy olyan világban, amely a nyerességet keresi. Így lesznek forradalmárok. Beszéde utolsó részében Ferenc pápa azzal a felhívással fordult a fiatalokhoz, hogy nyissák meg szívüket Istennek, mondjanak neki köszönetet, szeressenek bele az életbe, járjanak együtt másokkal, keressék fel a magányosokat, színezzék ki a világot kreativitásukkal, fessék ki az élet utcáit az evangéliummal. Kelj fel és menj! Idézte a pápa Lukács evangéliumának szavait, hallgassák meg, ismételjék el magukban, és őrizzék meg szívükben ezt a felhívást. Hangzott a pápa utolsó tanácsa, majd beszéde lezárásaként újból arra kérte a fiatalokat, hogy vele együtt visszhangozzák Jézus szavait.
Mi piace?
Kelj fel, és menj! Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedik, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentségesedjék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, stúdióban ülő gyerekek és a magam nevében is. Valkó Viktor vagyok, és itt ül mellettem Szabolcs, Gellért és Dominik, akikkel Szent Pál apostolról fogunk beszélgetni. Szent Pál apostolnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az evangélium Jézus mennybe menetele után elterjedjen szinte az egész világon. Ő is nagy hittérítő volt, viszont nem volt olyan egyszerű az ő megtérése. Már beszélgettünk itt a stúdióban, ugye az egyház megalakulásáról, megszületéséről, pünkösdnapján beszélgettünk az őskeresztények tanúságtételéről, és ugye arról is volt szó, hogy nagyon sok őskeresztény a vérével tett tanúságot Jézusról. Azt tudjátok-e, kedves gyerekek, hogy ki volt az egyház legelső vértanúja?
Szent István diakónus.
Nagyon jó, és azt tudjuk-e, hogy ő hogy halt meg?
Megkövezték.
Így van. Akkoriban a megkövezés az egy nagyon bevett kivégzési mód volt. Az elítéltet kivitték a város szélére, ugye ott Jeruzsálembe és környékén ilyen kavicsos a környék, körbeállták őt, és vezényszóra, aki a kivégzést vezette, annak a vezény szavára, elkezdték kővel dobálni az illetőt. Van-e köztetek, akit már találtál kő, vagy megdobtak valaki?
Engem.
Vagy akár labda, sportoltok ti valamit?
Én sportolok.
Mit sportolsz, Szabi?
Kézilabdázok.
Így van, kézilabdával találtak-e már el?
Igen.
Kellemes volt?
Nem.
Na ugye. Na most gondoljátok el, hogyha kővel valakit eltalálnak, az se kellemes, viszont itt pedig direkt arra hajtottak az emberek, hogy eltalálják őt, és nem kis kövekről beszélünk, hanem ami a markunkba belefér, ilyen éles kövekről, és addig dobálták az embert, amíg meg nem halt. És Szent István diakónus is így végezték ki, ő volt az egyház legelső vértanúja, és már itt megjelenik Saul, aki később ki lesz?
Szent Pál.
Szent Pál. A mai alkalommal Szent Pálról fogunk beszélgetni, ahogy már mondtam. Hogyan jelenik meg itt Saul ennél a résznél? Hát ahhoz, hogy köveket dobáljanak, abba azért kimelegszenek az emberek, akik részt vettek a kivégzésben, azok a felső ruhájukat levették, és egy fiatal embernek adták, aki nem más volt, mint Saul, a későbbi Szent Pál. És Saul a Szentírás szerint nagyon lelkesen részt vett ezen a kivégzésen, és lelkesen segített a kivégzőknek. Mire következtetünk ebből, hogy ő szerette a keresztényeket, vagy nem szerette?
Arra következtetünk, hogy ő keresztény üldöző volt.
Nagyon jó, Gellért. Tehát nem szerette a keresztényeket, sőt gyűlölte a keresztényeket, és ő is minél több keresztényt el akart fogni, és a főtanács elé vinni. Egy ilyen történethez kapcsolódik Szent Pálnak a megtérése is. Elolvasom a Szentírásból, kérlek benneteket, hogy figyeljetek jól minden részlet, és majd utána megbeszéljük. Saul még mindig lihegett a dütől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogyha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte. Ki vagy, uram? Ezt folytatta. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Na hát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Saul mire készült?
Meg akarta ölni a keresztényeket.
Nagyon jó, melyik városba tartott?
Damaszkuszba.
Damaszkuszba, így van. Kikkel ment oda Damaszkuszba? Ugye katonákat kért a fő papoktól, hogy elfogja a keresztényeket, és már majdnem Damaszkuszba ért, amikor mi történt vele?
Nagy fényességet látott, hallotta, hogy beszél hozzá Jézus, és megvakult.
Így van. Jézus ugye azt kérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erre Saul megkérdezte, hogy hát ki vagy te, uram? Erre mondta Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Saul erre mondhatta volna, hogy én nem téged üldözlek, hanem a keresztényeket. De ez egy nagyon fontos dolog, gyerekek, hogy Jézus itt azonosítja magát a keresztényekkel. Mert mit mond Jézus? Aki bárkit üldöz a legkisebbek közül, az olyan, mintha engem üldözne. Bármit tesztek a legkisebbek közül is, olyan, mintha velem tennétek, igaz? Hogyha valakivel jót teszünk, az Jézusnak tetszik, vagy nem tetszik?
Tetszik.
Hát tetszik, mert erre tanít minket, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé, igaz? Viszont, hogyha valamilyen rosszat teszünk, akkor is eszünkbe kell jutni, hogy az pedig olyan, mintha azzal Jézust bántanánk. Miért mondja ezt Jézust? Azért, gyerekek, mert minden ember Isten képmása. Minden emberben a jót kell keresnünk. Minden emberben Jézust kell látnunk. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy minden emberben Jézust látjuk, akkor lehet, hogy könnyebb mindenkivel jót tennünk. Nagyon nehéz dolog, de ehhez óriási hit kell, és óriási elhatározás, és kérni Jézus segítségét, hogy ez sikerüljön. Törekedni kell erre nap mint nap. Na térjünk vissza ehhez a Saulhoz. Ugye azt mondja Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát azonosítja magát az összes keresztényel. És azt mondja Jézus, hogy állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. Na mi történik ekkor Saullal? Próbálja kinyitni a szemét, de...
Nem lát semmit.
Nem lát semmit, a nagy fényesség elvakította. Mindkettőjüknek egy jelenés kellett, ugye Péternek ahhoz, hogy elhatározza, hogy életét adja Jézusért, Pálnak pedig, hogy megforduljon az élete, hogy a keresztény üldözőből az egyik legnagyobb térítő lesz. Ezt úgy is szoktuk hívni, hogy Pál fordulás, amikor egy embernek az egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Ugye egy Saul esetében hogy változik ez meg, hogy eddig mi volt?
Keresztény üldöző.
És ezután pedig majd lesz az egyik legnagyobb keresztény térítő. Az úti társai mit szóltak ehhez a történethez, gyerekek, szerintetek?
Nem örültek neki.
Hát nem örültek neki, mert ők azt hitték, hogy keresztényeket fognak majd gyilkolni, meg elfogni, és ők a hangot hallották, de látni láttak valamit? Nem láttak semmit, és nagy félve bevezették Sault Damaszkuszban. Na figyeljük tovább, hogy mi történt itt. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásban megszólította. Ananiás, itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik. És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálembe. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapt szemed világát, és eltelj szent lélekkel. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott. Tehát ahogy Sault bevitték Damaszkuszba, utána mi történt vele, kilátogatta meg őt?
Ananiás.
Igen, ez az Ananiás, ez milyen vallású volt valószínűleg?
Keresztény.
Honnét tudjuk ezt?
Onnan, hogy Jézus megszólította.
Nagyon jó, hogy megjelent neki Jézus. Milyen feladatot adott Jézus Ananiásnak?
Hogy gyógyítsa meg Sault.
Szívesen ment Ananiás meggyógyítani Sault?
Nem.
Nem, miért nem, Dominik?
Azért, mert hogy ugye Saul nagy keresztényüldöző volt, és félt, hogy őket is megölik.
Nagyon jó. De Jézus biztatta Ananiást, hogy menj nyugodtan, mert kiválasztottam ezt az embert, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Ez mit jelent?
Térítse meg a pogányokat.
Nagyon jó, és hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy misszióba küldte őt tulajdonképpen Jézus olyan emberekhez, akik nem találkoztak Jézusról, hogy hirdesse a kereszténységet, hogy minél több embert megkereszteljen. És Ananiás elment hozzá, és elmondta Saulnak, Saul testvér, urunk Jézus küldött, hogy visszaadjam szebet világát, de ami a fontosabb, hogy eltelj szent lélekkel. És kifigyelte meg, hogy mi történt ezután, mit csinált Saul?
Megkeresztelkedett.
Nagyon jó, megkeresztelkedett, tehát megtért. Így van. Ezután Saul egy kicsit elvonult magányba, átgondolta az egész eddigi életét, és ekkor változott át tulajdonképpen az élete, ekkor történt meg nála a pálfordulás, igaz? Hogy keresztény üldözőből keresztény térítő lett. Már ott Damaszkuszba elkezdte hirdetni az evangéliumot, elkezdte tanítani az embereket Jézusról. Azok a katonák, akikkel ő ment eredetileg Damaszkuszba, hogy elfogja a keresztényeket, már őt is el akarták fogni, és őt is üldözni akarták, de valahogy a keresztények segítségével kimenekült Damaszkuszból. Méghozzá úgy, hogy akkoriban a városok nagy fallal voltak körülvéve. Szerintetek miért? Miért kellett fallal körbevenni a városokat?
Ha megtámadják, ne tudjanak bemenni.
Nagyon jó, hát védekezés miatt, igaz? És általában 4 kapu volt északon, délen, keleten, nyugaton, és ezeket a kapukat mind őrizték, hogyha Saul el akarja hagyni a várost, akkor el tudják őt fogni. És ezért a keresztények a Szentírás szerint egy kosárban a falon engedték le Sault, és úgy tudott elmenni Damaszkuszból. Viszont ugye Péteréknek és a többi apostolnak is a fülébe jutott, hogy Saul, egy pál elkezd téríteni, És ez hát eleinte nem nagyon tetszett Péteréknek. Miért nem szerintetek?
Mert eddig Saul üldözte őket.
Most nagyon jó.
Ő a keresztény.
Valamint ugye Péterék ott voltak Jézussal, Jézus egész nyilvános működése alatt Jézustól tanultak, és jogosan feltehették volna azt a kérdést, hogy ez a pár pedig honnan tud egyáltalán Jézusról, meg honnan tud a tanításáról. Megkeresztelkedése után nem hiába vonult el magányba imádkozni, hát Jézus megjelennek és elmondta neki, hogy mi a feladata, mi az ő küldetése. És ugye, amint már mondtuk, az a küldetést adta Jézus Szent Pálnak, most már beszélhetünk Pálról, hogy a pogányokat térítse meg. Szent Péter és Pál között volt egy vita, egy konfliktus, mert Péter úgy gondolta, hogy a zsidók között kell az evangéliumot terjeszteni, és csak zsidókat lehet megkeresztelni. Pál viszont azt mondta, hogy a pogányokat is. Most mi a különbség szerintetek a zsidó és a pogány népek között?
Azt, hogy a zsidók hisznek valamiben, egy Istenben.
Nagyon jó, míg a pogányok...
Több Istenben.
Így van, mondjunk nekem pogány népeket, ókorból, akik több Istenben hittek.
Egyiptomiak.
Nagyon jó, aztán.
Görögök.
Nagyon jó.
Hát a rómaiak.
Nagyon jó, így van. Ugye ezek a pogány népek, igaz? Az Ószövetség ugye arról szól, hogy Isten kiválasztja a zsidó népet. Miért pont a zsidó népet választja ki Isten? Mert a zsidók csak...
Egy Istenben.
Nagyon jó. A többi környezetükben élő nép pedig több Isten hívő volt. És Pálnak ez a feladata, hogy ezeket a pogány népeket is Jézushoz hívja, és megtérítse őket. És Péter és Pál között ebből vita támadt, mert Péter meg csak a zsidók között szerette volna terjeszteni az evangéliumot. És amikor ezen Péter gondolkodott, hogy most akkor mi lehet a helyes megoldás, akkor volt egy látomása, méghozzá az, hogy a ház tetején imádkozott, ilyen lapostetős házak voltak, és a ház tetején imádkozott, és egy jelenésben lejött egy asztalterítő az égből, és a zsidók számára tisztátalan ételek voltak benne. Mondjunk egy tisztátalan állatot, amit a zsidók nem esznek. Tudunk ilyet?
Sertés.
Nagyon jó, így van. Ügyes vagy, Dominik. Az is volt benne, és akkor azt mondta neki a hang, hogy Péter, egyél. És akkor Péter mondta, hogy hát uram, ezek tisztátalan ételek, és erre a Isten megszólalt, hogy amit én tisztává teszek, az tiszta is lesz. És Péter mire jött ebből rá, hogy Jézus nem csak a zsidók között akarja, hogy az evangélium elterjedjen, hanem mindenfelé, minden nép között. És ezért mondjuk azt egyházunkra, hogy katolikus, azaz egyetemes egyház, hogy minden nép beletartozhat. Péter ebből rájött, hogy ebbe a vitába Pál és ő közte kinek lesz igaza?
Pálnak.
Nagyon jó, Szent Pálnak, és Péter engedett, mert rájött arra, hogy mi Isten akarata, hogy minden nép között terjesszék a kereszténységet, minden népet igyekezzenek megtéríteni Jézus evangéliumának. És ezért összehívott egy zsinatot, ez volt a legelső zsinat, a jeruzsálemi zsinat. Tudjuk, hogy a zsinat szó az mit jelent?
Törvények.
Hát igen, az egyházzal kapcsolatos törvényeket, határozatokat beszélik meg. Ki szokta ezeket vezetni mostanában?
A pápa.
Nagyon jó, így van. És összehívta a legelső zsinatot Szent Péter, a jeruzsálemi zsinatot, amiben kimondták, hogy az evangéliumot pogány népek között is lehet terjeszteni, és pogányokat is lehet megkeresztelni Jézus nevében. Szent Pálnak adta ezt a feladatot, hogy ő menjen a pogány népek közé. Milyen térítő útjai voltak Szent Pálnak? Merre járt Szent Pál? Dominik?
Volt Görögországban.
Nagyon jó, aztán?
Makedóniában.
Nagyon jó.
Kis-Ázsiában.
Így van.
És volt Rómában is.
Nagyon jó is. Ezek közül ugye említettétek, hogy a görögök ugye több Istenben hittek, pogányok voltak, a rómaiak is, ugye ott Ázsiában, Kis-Ázsiában is, tehát ezeknél a népeknél járt, több térítő úton is részt vett Szent Pál, és ha visszaemlékeztek, mondtuk már Péternél is, hogy ő is alapított meg keresztény közösségeket, és ezekkel a keresztény közösségekkel hogyan tartotta Péter a kapcsolatot?
Levelezéssel.
Így van. Na most Szent Pál talán még több helyen járt téríteni, mint Péter. Ő is hogyan tartotta a kapcsolatot a közösségek?
Levelezéssel.
Így van. Nem volt még olyan könnyű dolga, mint manapság, hogy telefonon keresztül, vagy e-mailt ír neki, hanem ugye leveleket írt, és ezek fenn is maradtak. Ezeket hívjuk az úgynevezett páli leveleknek, Szent Pál levelei. Mikor találkozunk ezekkel gyakran?
Szentmiségen.
Nagyon jó, a Szent Leckékben sokszor szoktuk Szent Pálnak a leveleit olvasni, amiben buzdítja az ilyen közösségeket, bátorítja őket, ha kell egy kicsit megfedi őket, és ezeken a leveleken keresztül is tanítja őket. Hány levelet írt összesen Szent Pál?
14.
14 levelet írt, például kikhez írt leveleket Szent Pál?
A rómaiakhoz.
Például a rómaiakhoz, vagy...
Korintusiakhoz.
Korintusiakhoz, vagy...
Galatákhoz.
Efezusiakhoz.
Efezusiakhoz, nagyon jó, de írt személyeknek is, például Titusnak, vagy Timóteusnak. Például, amikor Görögországban volt, ezeknek az embereknek nagyon nehéz volt elmagyarázni azt, hogy csak egy Isten van. Mert már mondtátok, hogy a görögök...
Több Istenben hittek.
Nagyon jó, és ha visszagondoltok egy picit a történelem tanulmányaitokra, akkor hogy képzelték el a görögök az isteneket?
Ugyanolyanok voltak, mint az emberek. Bűnöket követtek el, ugyanúgy éltek.
Miben különböztek mégis az emberektől az istenek?
Természetfeletti képességei.
Nagyon jó, és halhatatlanok voltak, igaz? És természetfeletti képesség. Ezt Jézusnál lesz, hogy mondjuk ezt a természetfeletti képességet?
Csodák.
Azaz. Na most, Szent Pál is Jézus nevében tett csodákat. Például halott gyermeket feltámasztott. Ez pont görögöknél történt, hogy feltámasztott egy halott gyermeket. Hát szerintetek ezek a görögök mit hittek Szent Pálra? Hogy ő is...
Egy Isten.
Így van, hogy ő is egy Isten. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ezt nem én tettem, hanem Jézus tette általam. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni a görögöknek, hogy nem ő tette ezt, hanem Jézus tette általa, Szent Pál által. Szent Pál ezzel a csodával teljesen úgy jött le az ő szemükbe, mintha ő is egy görög isten lenne. De Szent Pál tartotta magát Jézus tanításához és az evangéliumhoz, és tartotta magát ahhoz, hogy ő nem akar Jézushoz még csak hasonlóvá se lenni, mert ő ember. Tudunk még csodákat mondani Szent Pálhoz? Emlékszünk valamire?
Túlélte a kígyómarást.
Például. Vagy mit élt még túl?
Hajótörést.
Így van. Ugye említettük, hogy Szent Pál nagyon sokat ment egyik néptől a másikig, rengeteg térítő útja volt, és akkoriban még nem úgy volt, hogy felszállt a repülőre, és akkor elrepült, hanem bizony nagyon sokat utazott, akár szárazföldön, akár tengeren, és volt egy ilyen, hogy hajótörés is volt, de volt olyan, hogy meg akarták őt kövezni. Kiről beszélgettünk már, akit megköveztek?
Szent István diakon.
Valószínűleg ezeknek a pogány népeknek, amikor tanította őket, Szent Pál olyat mondhatott, ami nem tetszett nekik, és hirtelen dühükbe meg akarták őt kövezni, viszont ő ezt túlélte. Na most figyeljük meg, hogy hogy történt a hajótörés túlélése, valamint a kígyómarásnak a túlélése. Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, de egy öblöt észrevettek. Lapos partja volt, úgy gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják rá a hajót. A vasmacskákat eloldották, és hagyták a tengerbe veszni. Egyszer s mind a kormányrudak köteleit is meglazították, aztán felvonták a szél irányában az orvitorlát, és a part felé igyekeztek. Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót. A hajó orra befúródott és mozdulatlan maradt, de a hajófara a nagy hullámveréstől kezdett szétesni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy a foglyokat megölik, nehogy partra úszva elmeneküljenek. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra. Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Pál összeszedett egy csomó rőzsét, de amikor a tűzre dobta, a melegtől egy vipera mászott elő és a kezébe harapott. Amikor a benszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz. Ez az ember egész biztos gyilkos, kimenekült ugyan a tengerből, de az igazságosság azonban nem hagyja életben. Ő azonban lerázta az állatot a tűzbe, és semmi baja nem történt. Várták, hogy felpuffad, és hirtelen összeesik, és meghal. Jó ideig vártak, de mert semmi baja sem esett, megváltoztatták a nézetüket, és azt mondták rá, hogy ő Isten. Mi történt itt? Ugye mentek a hajóval, és a hajó hajótörés szenvedett. Az mit jelent, hogy hajótörés szenved egy hajó?
Elsüllyed,
vagy zátonyra fut, léket kap, elkezd süllyedni. Viszont ekkor már Pál mi volt?
Fogoly.
Fogoly volt, nagyon jó. Hogy menekült meg? Kinek köszönhetően menekült meg?
Isten.
Igen, valamint a százados mondta, hogy a foglyokat is oldozzák el. És ugye kijött a vízből a száraz partra, viszont itt a parton mi történt? Mit raktak a parton?
Tüzet
raktak. Mi történt itt Pállal?
Megmarta egy kígyó.
Nagyon jó. És mit mondtak erre a körülötte álló emberek, hogy ez az ember biztos, hogy...
bűnös.
Mert igaz, hogy a tengerből megmenekült, de most egy vipera megmarta őt. És mi történt Pállal?
Túlélte.
Belerázta a viperát a tűzbe, nem lett semmi baja, és ezért pedig mit gondoltak Pálról, hogy ki ő?
Isten.
Megint azt hitték róla, hogy Isten, ugye, mert megint ugye pogány népek között volt, akik ugye több Isten hitben éltek. Viszont Pál nekik is elmagyarázta, hogy ő csak ember, viszont az egy igaz Isten, a mi mennyei atyánk, aki elküldte egyszülött fiát, kértünk emberré lett, meghalt, de feltámadt, hogy megnyissa számunkra a mennyország kapuit, és ott is tanította az embereket. Viszont Pál nem hiába volt fogoly, és ő is vértanú halált halt, mert kivégezték őt. Szent Péter szobra mellett látható még egy szobrot a bazilikába menet, az kinek a szobra?
Szent Pál.
Mi van a kezében Szent Pálnak?
Kard.
Egy nagy kard, mert ebből következtethetünk arra, hogy őt viszont hogy végezték ki, hogy halt vértanú halált?
Lefejezték.
Nagyon jó, karddal lefejezték őt. Nektek is, gyerekek, bátran tanúságot kell tenni nap mint nap arról, hogy ti keresztények vagytok és szeretitek Jézust, és akkor nektek is meg lesz majd a jutalmatok. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedett, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 3. részét Hevér Gábor olvassa fel. Majd a Legyetek Szentek lelkiségi irodalmi műsorunkban Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 16. részét Tóth Levente olvassa fel. Hajnali 1 órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően
a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban. A szülésről, a születés témakörében beszélgetünk Hasilló Anna Máriával, az Egri Margot Ferenc Kórház szülésznőjével, laktációs szaktanácsadóval. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet című műsorunkat ismételjük meg, melyben szó lesz a Füzéri Felsővárban kibővített gazdasági szárnyról, és visszaemlékezünk József Vadakkel indiai származású atyára. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minnyájan féltek Saultól, nem tudták elhinni, hogy ő is tanítványa lett. Végül Barnabás vette maga mellé, és elvitte az apostolokhoz. Aztán elmondta nekik, hogyan látta az úton az Urat, és mit mondott neki, sőt, azt is, milyen nyíltan állt ki Damaszkuszban Jézus ügye mellett. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Szemtől szembe az emberiség nagy árulásával, azzal az általános feledéssel, amelyben aggódva merül el a világ, Szent Pál egyedülálló meggyőződéssel tesz hitet egy valóságos jelenség mellett, melyet semmiféle filozófia nem képes meggyöngíteni, s melynek végtelen irgalmasságát semmiféle árulás nem tudja elkedvetleníteni. Ha az emberiség létmódja mélyéből a kétségbeesés érzületét meríti, amely egy olyan korban, mint a miénk, a legeldugottabb zugokat is áthatja, úgy Szent Pál mindig újból hirdeti, hogy nincs kikerülhetetlen sors, hogy a megváltott ember a megdicsőülés ígéretét bírja. A gyűlölet és erőszak világába a nagy apostol döntő üzenetet hoz, az irgalmasság hírét, a szeretet minden hatóságának hírét. Egyetlen isteni ajándék sem közöl önmagában zárt értéket, hanem az Isten és felebarát iránti szeretetre rendelt értéket. Nem azért kaptuk az ajándékokat, hogy általuk mások előtt kitűnjünk, hanem hogy általuk másoknak szolgáljunk. Azokban az órákban, amikor megfordítottad a sorsunkat, egészen magadra maradtál. Társ nélkül, megértés és szeretet nélkül voltál. Egyedül hordoztad az isteni igazságosság előtt a mi bűnösségünket. De most már minket is bevontál méltóságodba, ezért kérlek, add, hogy én is törődjek vele, s szeretetemmel melléd álljak.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak